A tavalyihoz képest gyakorlatilag nem változott az okostelefonos piacunk mérete, viszont az eloszlásban vannak eltérések. Ugye elég sok minden történt tavaly, meg idén is. Járvány, chiphiány, ezeknek azért nagyon erőteljesen érezhetők hatásai a mobilpiacon is. Európában egy év alatt minden esetre alig ha változtak az okostelefon eladási számok. 2021 harmadik negyed évében 1%-os csökkenésről beszélhetünk az előző év aktuális adott időszakához képest. A márkák eloszlása viszont számottevően változott. Élen maradt a Samsung, igaz, darabszámok tekintetében jelentős visszaeséssel, és 35,8%-os piaci dominancia helyett már csak 30,4%-os számmal büszkélkedhetnek. Hatalmas adat erősödött a Xiaomi, plusz a Redmi és a Poco is, éves viszonylatban 51% a növekedésük, és így már övék a 23,6%-a a piacnak, ami a második helyet jelenti. És jó számokkal büszkélkedhet az Apple is, 24%-os növekedésben vannak, 22,1%-os a market share-jük, úgyhogy ők a harmadikak a képzeletbeli dobogon. És nagyon-nagyon nőtt az Oppo is, 112%-ot, ami azt jelenti, hogy már ők is 2%-os piaci részesedéssel rendelkeznek, 10,1%-ról beszéltünk. Hát mögöttük pedig nagyon-nagyon kicsi számok vannak már, vagy hát relatív, hogy kicsi ugye ilyen eladásnál. A Realme az ötödik 2,4%-kal, a Vivo 1,8%-kal, a Motorola 1,1%-kal, a Nokia HMD 0,9%-kal, a Honor, illetve a Huawei pedig 0,5% és 0,5%-kal zárja a sort. A Honor esetében ez 90, a Huawei esetében pedig 94%-os visszaesés a tavalyi adatokhoz képest.
Amit én hozzátennék még ehhez, hogy a Xiaomi havi bontásban már első is volt, de az is hozzá tartozik, hogy a Redmi és a Poco márkanév alatt futó eszközök, azok szintén Xiaomi-ként vannak ebben a táblázatban könyvelve, illetve ugye az Oppo...
Hát, ugyanoda megy a pénz egyébként, szóval
végül nyilván, is. De mondjuk a BBK-nál is, ahol ugye külön látjuk a Realme-t és a Vivo-t, ötödik és hatodik helyen. Viszont a OnePlus-t már nem látjuk külön, mert az pedig az Oppo-ba szivárgott át ugye egyesüléssel még ebben az évben, úgyhogy az ő 10% fölötti teljesítményük az részben ennek is köszönhető. Viszont van a piacon egy nagyon egyedi és exkluzív termék is, ami nem más, mint egy USB-C csatlakozóval szerelt iPhone. Egy svájci robotikával foglalkozó diák alkotta meg egy teljesen sima iPhone X-ből ezt a készüléket, és most nem is fogunk nagyon alaposan belemenni abba, hogy hogyan készült el, de röviden, tömören úgy lehetne leegyszerűsíteni, hogy az Apple által gyáriként árult Lightning USB-C kábelnek a belső komponenseit csinálta meg olyan kicsibe, hogy beférjen egy iPhone készülékházába, majd ezek után szépen a készülékház alját CNC marással kibővítették, a készüléket összerakták, és elkészült az USB-C-s iPhone. Ennek a legkomolyabb érdekessége, hogy a készülék eBay aukción szerepel jelen pillanatban is, és hát nagyon-nagyon-nagyon durva áron árat kínáltak már érte. És
én ezen meg vagyok döbbenve egyébként. Tehát, hogy ez azért nem egy ilyen mobil történeti mérföldkő, vagy nem tudom.
Tehát, hogyha elképzeljük azt, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen sima iPhone most használtan, egy ilyen iPhone X, akkor azt az összeget körülbelül dollárban kell elképzelnünk, és annyit már ajánlottak érte, és még csak két napja hirdetik, úgyhogy lehetséges, hogy ez egy nagyon-nagyon brutális áron fog elkelni. Hát ebből is látszik, hogy egy nagyon jól megcsinált videó is van mögötte, és hát óriási hype-ot kapott a különféle média felületeken. Ez is szerepet vállal abban, hogy ennek ennyire elképesztő ára tud lenni.
Így van. Sikernek tűnik a kínai jegybank digitális pénze. A kínai jegybank ugyanis arról tájékoztatta a nagy közönséget, hogy egyre többen kezdik használni a jegybank saját CBDC-jét, a digitális yuant. Októberrel bezárólag nagyjából 140 millió ember nyitott tárcát a digitális yuanhoz, és körülbelül 9,7 milliárd dollárnak megfelelő tranzakcióhoz használták azt. a világ jegybankjai egymás után kezdik fejleszteni a saját digitális pénzüket egyébként, hogy modernizálják a CBDC-kkel a pénzügyi rendszereket, továbbá félresöpörik a piacról az olyan riválisokat, mint a Bitcoin, vagy épp az Ethereum. Ezzel ráadásul a belföldi és a nemzetközi fizetéseket is fel tudják gyorsítani. És a jelentések, illetve a szakértők szerint Kína jár most abszolút élen a világon. Ráadásul számos tesztet futtattak már az utóbbi év során. Állítólag most 1,5 millió kereskedő tud elfogadni pénzt ebből az elektronikus yuan pénztárcából Kínában.
Azoknak szólok most, akik az okostelefonjuk teljesítményét mindenek elé tudják helyezni, hiszen megjelent az októberi Antutu rekordokat mutató táblázat, és hát három új érkezőnk is van, mind a három Snapdragon 888 Plus rendszercsippel szerelt, és akkor egy kis doppergést kérek, a Black Shark 4S Pro lett a legkomolyabb Antutu teljesítő, 875.902 pontot ért el az Antutu 9-ben. Ez egy átlagszám, ezeket úgy számolják egyébként, hogy legalább 1000 eszközön kell lefutnia az Antutunak, és ennek az 1000-nek az átlagát veszik alapul, amikor egy ilyent publikálnak. A második helyen a Red Magic 6S Pro van, a harmadik helyen pedig az IQ 8 Pro. A korábbi aranyérmes, a Black Shark 4 Pro pedig ezzel a negyedik helyre csúszott vissza, de még így is viszonylag jó a teljesítménye, hiszen sima Snapdragon 808-al több olyan eszközt lemos a színről, aminek papíron jobb hardvere van, tehát Snapdragon 888 Plus. Úgyhogy hát a Xiaomi, ez most itt megint oda tette magát elég erősen, láthatóan jó a hűtés, és nem csak a csúcs teljesítménye nagy, hanem tartósan tudja ezt tartani.
Leáll az arcokat automatikusan címkéző rendszer a Facebooknál, a meglévő egyedi sablonokból is több mint 1 milliárdot törölnek a vállalatnál. Elég sokakat megjelent egyébként, meglepette a Facebooknak ez a bejelentése. Ugye arról a rendszerről van szó, ami automatikusan felismerte a különféle, hát elsősorban a fotókon az arcokat, és jelölte, hogy hát itt ez az illető lehet, hogy valamelyik ismerősöd, vagy csak egyszerűen odarakta a keretet, hogy itt bizony kéne egy nevet beírni, és hát ez most teljesen leállt, úgyhogy még arra sincs lehetőség egyébként, hogy a látássérültek számára melléket képleírás tartalmazza a fotókon szereplő emberek neveit, és mindezt azért lépte meg a Facebook, mert egyre nagyobb a társadalmi igény, egyre erősebbek a társadalomban az aggályok az automatikus képfelismerés, arcfelismeréssel szemben, és hát mérlegelniük kell a pozitív használati módokat, főleg azért, mert a hatóságok sem álltak még elő egyértelmű szabályokkal ezzel kapcsolatban. A Facebook szerint nyíltan kell megvitatni az arcfelismerés társadalomban betöltött hosszú távú szerepét, és azok között, akiket ez a legjobban érint, mindenképp meg kell hallgatni a véleményeket. Azt ígérik, hogy részt vesznek majd a párbeszédben, és civil csoportokkal, hatóságokkal dolgoznak majd együtt az ügyben.
Még erősebbé vált a chiphiány itt az elmúlt 1-2 hónapban. Alapvetően azt szoktuk mondani, és az az általános vélekedés, hogy a korábbi generációs, kisebb haszonnal értékesíthető lapkákkal van a legkomolyabb gond, hiszen ezt írja meg a legkevésbé gyártani a különféle beszállítóknak. De hát úgy néz ki, hogy azért van már gond a csúcs kategóriával is. Ugye az Apple 5 nanométeres csúcslapkáiról, hogyha beszélünk, ami az Apple A15 Bionic és az M1 különféle variánsokban, akkor azt lehet látni, hogy az iPhone-ok rovására az iPad-ek gyártásából vissza kellett venni.
Mármint az iPad-ekből vettek vissza az iPhone-ok érdekében?
Pontosan, 50%-ot fogtak vissza elvileg szeptemberben és októberben, hogy az iPhone 13 család számára elég komponens jusson. Hát volt erről már korábban hír, hogy a különféle egyedi kivitelű, tehát nem alaptárhelyes iPhone 13-aknak a szállítása az csúszott, és hát, hogy ezt kicsit megfékezzék, és el tudják látni azokat az igényeket, amiket az új eszközök most ugye elég erősen generáltak, ezért az iPad-ekből vettek vissza. Van egy hírünk a tablet piaccal kapcsolatban is.
Én erre, bocsánat, még rá akartam kötni egyébként, hogy a Bosch, vagy hát teljes nevén Robert Bosch technológiai csoport épp ezért most több mint 400 millió eurós befektetést fordít arra, hogy Németországban, illetve Malajziában támogassák a chipgyártást azért, hogy enyhítsék a globális chip hiányt, illetve a válságot, mert tényleg gyakorlatilag most a beszállítók néhány ázsiai és néhány amerikai gyártótól függnek tulajdonképpen a gyártás kapcsán. A befektetés nagyobb részét a Bosch a németországi gyárainak bővítésére költi el. 30 nanométeres ostják kapcsán, ez mondjuk nem tudom, hogy hogy kapcsolódik ide, de valószínűleg ez pont a kicsit régebbi csipeket, meg kicsit kevésbé komoly dolgokat jelenti. Körülbelül 50 millió eurót és Stuttgart melletti üzemre költenek, Malajziában pedig egy félvezető tesztelőüzemet építenek majd ki, úgyhogy hát Európának egyébként valahol lesz talán egy lehetőség is, hogy beszálljon a csipgyártásban, mert eddig azért nem jeleskedtünk ezen a területen, és visszatérve a tabletekre.
Illetve akkor a gyártásra, akkor viszont én elmondom azt, hogy a WinFuture értesülései szerint, akik egy ilyen német blog, a Galaxy S22 gyártása tulajdonképpen a szokottnál hamarabb, már mostanában megkezdődött. Nem zökkenőmentesen, de nyilvánvaló, hogy mivel még a piaci premier hónapokra van, ezért a Samsung úgy kalkulál, hogyha még most vannak kisebb-nagyobb akadozások a beszállítói láncban, az sem fogja a január végére tervezett startot megakasztani, úgyhogy ha minden igaz, akkor ezek a készülékek már a gyártósorokon vannak. Az S22 Ultra amerikai kivitele pedig már állítólag a Snapdragon 898-al kerül gyártásba, ami hát kicsit talán erős, hogy még semmit sem láttunk belőle, se egy teljesítményszintet sem ugye bejelentése volt, de, és hát azért sejtem, hogy azért valami talán kiszivárogna, hogyha ez tényleg már nagy tételben gyártásban lenne, de ezek a jelenlegi legfrissebb petykák, és akkor vissza az iPad-ek és különféle egyéb táblagépek piacára. Világszintű számokat tudunk most mondani. 2021 harmadik negyedévben 37,7 millió táblagépet szállítottak le a Canalys elemző cég szerint, ami hát nem túl jó abban az értelemben, hogy 44,3 millió példány volt az előző harmadik negyedévben, tehát a 2020-asban, de azt is látni kell, hogy a 2020-ban a harmadik és negyedik negyedévben bizony igen erős volt és élénk volt a piac, nyilvánvalóan a home office-ok megerősödése miatt az igény az nagyon erősen szerepelt, és ott is gyakorlatilag gyártásbeli kérdés volt, hogy mennyit tudnak eladni. Úgyhogy hát van visszaesés bőven, de nagyon furcsa egybeesésként azt tudjuk mondani, hogy az Apple az egészen pontosan ugyanannyi gépet szállított le, mint előző évben, 15,23 milliót, tehát így ilyen vonalakban pont ugyanennyi. Második helyen továbbra is a Samsung van, de ők darabszámok tekintetében 20%-ot estek vissza, ami egészen sok, de ennél még több az Amazon, akik 44,5%-ot estek vissza, a Huawei pedig 50%-ot zuhant, a Lenovo tudott erősödni 2%-ot ebben a úgymond furcsa piaci helyzetben, ami kifejezetten jó lehet nekik, ugye, hiszen egy kisebb piacon mégis ők több darabszámot tudtak eladni, úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó dolog.
Ha már a home office-t említetted itt szörmentén, a Siemens csinálta egy hazai, amúgy nem reprezentatív felmérést, ami tulajdonképpen a home office diadalmenetéről számol be. Mondom a részleteket, a válaszadók 89,2%-a a járvány előtt kizárólag vagy főként az irodában végezte a munkáját. Ez az arány a felmérésben részvevők esetében kevesebb, mint a felére, 43,2%-ra csökkent az elmúlt másfél évben. Szintén 43,2% hibrid rendszerben dolgozott, jellemzően elsősorban otthonról. 13,7% pedig teljesen otthoni munkavégzésre állt át a válaszadók közül. A hibrid rendszerben foglalkoztatottak többsége egy héten két, illetve három napot töltött home office-ban. A változás a munkavállalók többsége 60,6%-a szerint pozitívan hatott a teljesítményre, mindössze 9,9% számolt be negatív tapasztalatokról, a válaszadók bő harmada, kb. 30% nem érzett különbséget az otthoni és irodai munkavégzés között eredményesség szempontjából. A munkáltatók elsősorban technikai eszközökkel, laptopokkal és telefonokkal támogatták az otthoni munkát, 70%-ukról ez elmondható, ami mellett esetenként egyéb technikai felszerelésekkel, monitorokkal, billentyűzetekkel is hozzájárultak a kényelmesebb munkavégzéshez, ez a cégek 26%-ára volt jellemző, de a cégek kb. 13%-a bútorokkal és 8,6%-uk rezsitámogatással is segítették az átállást. Ami számomra érdekes egyébként, hogy nem igazán jelentek meg a home office-szal kapcsolatos negatív attitűdök a válaszokban. Egyedileg jelent csak meg olyan vélemény, amely szerint hosszabb távon nem szerencsés az otthoni munkavégzésre berendezkedni, mert mentális és testi problémákat okozhat. Ezzel szemben voltak, akik kifogásolták, hogy a munkaadó maximalizálja az otthon töltető napok számát, és esetlegesen nem engedélyezi azt, tehát inkább szűknek, mint túlzónak értékelték a home office saját munkaadóinál biztosított kereteit a felmérés résztvevői. Nyilván az van, hogy most a home office így bizonyított, tehát, hogy így is működik a világ. Én mindenféle felméréstől, eredménytől függetlenül azért, hát nyilván egyrészt én is várom, hogy vége legyen ennek az egész krízisnek, másrészt azért kíváncsi vagyok arra is, hogy mennyire. Mert biztos, hogy jobban bent fog maradni a home office, mint korábban volt az emberek életében, de hogy mennyire, mert egyébként szerintem a teljes home office, az abszolút a saját véleményem, az is egy kicsit túlzás, mert tényleg azért látom ismerőseimen, hogy mentálisan van, akit ezt kikezd.
Igen, nyilvánvaló, hogy a hibrid megoldásokban mindenféle szempontból nagy jövő áll, akár a vállalati oldalak költségcsökkentése szempontjából is, és a dolgozóknak a mentális egészsége és szabadideje kapcsán is.
Meglátjuk, hogy mi lesz. Most jön egy kis reklám, utána a feles hírek, majd egy kis zene, utána pedig az Apple tesztekkel folytatjuk a műsort, maradjanak velünk.